Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Önök a Magyar Mária Rádió Nemes Egyszerűséggel című műsorát hallgatják. Ríde Lórend vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégemet, Tunkel Tamás barátomat.
Tisztelettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm szépen a meghívást.
A 40-es évek végén a szovjet segítettel megerősödő és berendezkedő kommunista államban az egykori társadalmi és gazdasági elitet képező arisztokráciát egyik napról a másikra semmiszték ki, lehetetlenítették el. A rendszerváltás követően ez a korszak elvileg lezárult, időközben 3-4 generáció nőtt fel, akik időközben felnőtté váltak. Hogyan élnek, mit kaptak szellemi örökségül, hogyan állnak helyt a 21. század kihívásainak? Műsorunkban ezekre a kérdésekre keresjük a választ. A Tunkel család Sziléziából származik. Az első feljegyzés a családról 1387-re datálódik, amikor is lovag Tunkel Miklós Észak-Morvországban telepedett le. Tunkel György és János német-római birodalomi bárói rangot kapott harmadik Frigyestől 1465-ben. Megjegyezzük még, hogy Tunkel György Hunyadi Mátyásnak volt az egyik alvezére, nevét többször is megemlítik a boroszlói győzelemmel összefüggésben. A boroszlói várat Mátyás több héten át eredményesen védte a többszörös túlerőben lévő egyesített cseh és lengyel seregekkel szemben. Végül maguk a vár ostromlói olyan mértékben éheztek, hogy feladták a vár ostromát. Az ostromlott várvédők győzelmével Mátyás nagyon előnyös béke megállapodást tudott kötni.
Igen, tehát valóban a Tunkel Miklós érkezett először Észak-Morvaországba. Az ő fia volt János, aki az első birtokokat 1422-ben Zabrech, majd 1447-ben Brünöcskó várát megvásárolta, és nagyon komoly társadalmi életet, gazdasági tevékenységeket folytatott. Az akkori uralkodót, ugye harmadik Frigyest, aki német-római császárrá koronázva 1452-ben koronázták ugye Rómában. Őt elkísérte Rómába, a kísérletének tagja volt, erről van írásos feljegyzésünk, és hát az ő fiai voltak, ifjabb János és György. Előbbi ugye ifjabb János sajnos viszonylag korán, 1476-ban meghalt a különböző harctéren szerzett sérüléseibe. György volt az, aki tovább vitte a családot.
A beszélgetés során meséltél a családodról. Egyszer elhangzott az, hogy Tunkel, és másodszor meg elhangzott, hogy Tunkel. Mi ennek az oka?
Eredendően ugye Csehországban, Morvaország szerte a Tunkel névváltozatot használták. Itt Magyarországon, illetőleg már Csehországban is a mi águnk 1820-as évektől mindkét névváltozatot, a Tunkelt és a Tunkelt is használta, felváltva az okmányokban, ezt is azt is megtaláljuk. Itt Magyarországon a hatóságok tulajdonképpen a II. Világháború követő periódusban végérvényesen a Tunkel névváltozatot írták el, és kötelezték a családunkat, hogy ezt használjuk, úgyhogy már kb. Harmadik nemzedék vagyok, aki Tunkellel írom a nevem. Ez egy néma el, tehát használhatjuk Tunkelként is kiejtésben.
Hát itt körülbelül ugyanolyan a történet, mint az én nevemnél, hogy lehet Rídnek is mondani, meg lehet Rídelnek is. Ahogy mesélted, több harcban és több csatában is részt vettek az őseid. Feltételezhető, hogy akkor vagyonosabb családról lévén szó, merre voltak birtokaitok?
Említettem Tunkel Györgyöt, aki Zabrechnek volt végül is az ura, a testvére kapta Brünöcskát, ahogy a német neveik ugye Hohenstadt, ugye Zabrech, és Brünöcska pedig Asprun. Így osztodott a két testvér a birtokokon. Hát közel a két testvérnek összességében több mint 50 falu és jó néhány gazdasági uradalom tartozott a birtokához, és idővel, mikor János meghalt, a gyámságát átvette György a János gyermekeinek, és ő kezelte a teljes Tunkel birtokot. Ez tulajdonképpen Észak-Morvaország egészen lengyel határtól, vagy hát akkoriban nyilván még így mondom, Szilézia határától egészen hát Olmütz tartományban jelentős birtoktesteket képezett. És hát György egész különleges módon a tógazdálkodásban, haltenyésztésben látta az egyik legjobb gazdasági lehetőséget. Tavak építésébe kezdett, közel 10 nagyméretű tónak az építését, komoly nagy tavak létesültek. Ezek közel a 19. századig szinte mind megmaradtak, akkor történt egy olyan jellegű földreform, ahol már egyre inkább szükség volt az intenzív mezőgazdaság számára a földterületeknek, és ezért ezeket zömmel lecsapolták. Egyetlen egy tóról tudok, ez az Oborniki tó, ami több mint 5 hektáros, és mai napig 550 év távlatában is létezik Zábrek mellett közvetlenül. Zábrekben történtek a legnagyobb fejlesztések, az volt gyakorlatilag az uradalom központja, ahol neogót stílusban maga György építette át a várkastélyt, ahol mai napig megtalálható a vár urának címere, és hát nem véletlen, hogy halak voltak ugye a címerünkben, hiszen ez a tóépítési szenvedély, ez tükröződött így a heraldikai jelképeknél is. Henrik eladta a morvaországi birtokait, és az 1510-20-as évek környékén végérvényesen a bohémiai, tehát a nyugat-cseh területekre költözött, és a királyi várban, a prágai várban legutolsó fejezés szerint prágai palotagrófként látta el a király körüli feladatokat, és utána a család maradt is a Bohémiában, és katonai, vagy éppenséggel hivatalnoki pályákat választottak. Eléggé megnövekedett utána a család, hála Istennek, elég sok ágra és sok országba, tehát Ausztriában, Németországban, Svájcban, Egyesült Államokban, és itt Magyarországon is élünk, vagyunk. Pillanatnyilag Magyarországon ismertem szerint az magam családja képviseli egyedül ezt a bárói ágat.
Külföldön található családtagokkal tartjátok a kapcsolatot?
Trianoni döntéssel elmondhatom azt, mind nagyapámat, mind édapámat a csehszlovák hadseregbe sorozták, vagy próbálták besorozni. Mindketten azt mondták, hogy ők magyar huszárok, mindketten magyar huszárezredekben szolgáltak akkor már hosszú évek óta, Magyarországon éltek már közel 20-25 éve, és így nem volt kérdés, hogy ők a magyar királyi hadseregben kívánnak továbbra is ténykedni, éltek Magyarországon élni. Hát nyilván emiatt sajnos ők a két háború között nem léphettek Csehszlovákia területére, nem ezzel a döntésükkel, ezt ugye nyilván trianoni, kistrianoni országok akkor egészen sajátos diplomáciát folytattak a Csonka Magyarországgal szemben, de ezért így például csehországi rokonsággal a kapcsolatfelvétel így meghiúsult egészen a rendszerváltásig. Ezt követően én Spanyolországban élő tunkul rokonnal tudtam felvenni a kapcsolatot, itt Magyarországon találkoztam vele, akinek az édesanyja volt tunkul lány. Úgyhogy egyelőre most vele tartom közvetlenül a kapcsolatot, de tervezem azt, hogy fölveszem szélesebb körben a rokoni kapcsolatokat.
Visszakanyarodva egy kicsit a birtokaitokra, ha jól tudom, van legendi kötődésed is, túl azon, hogy éppen ott közfeladatot is ellátsz, amire majd a később végül visszatérünk.
Igen, 1919-ben ugye egészen sajátos történelmi események, ugye a kommün és az egyéb megpróbáltatásokat követően ugye szerettek volna a megmaradt vagyomból a dédszüleim valamilyen magyarországi birtokot vásárolni. Torontá vármegyében Bálnakon voltak a dédszüleimnek, dédanyámnak, a Breitkofoknak a birtokai. Ezeket sajnos ugye a trianoni döntés elszakította. Úgyhogy Budapesten maradt néhány lakóingatlan meg bérház, amiket akkor a korona, mint fizetőeszköz olyan mértékben devalválódott, hogy nem lehetett konkrétan vásárolni, hanem végül is cseréltek. És pont egész érdekes módon először Komárom, meg Fehér megyében néztek jobb minőségű földeket, ott szinte zárolva volt a megye összes földje, nem lehetett igazán hozzájutni. És legenden Nógrád megyében viszont úgy adódott, hogy volt egy személy, aki Budapestre kívánt költözni, és így a bérházért cserébe tulajdonképpen 220 katasztrális holdat, illetőleg gazdasági épületeket tudtak egy kis 5 vagy 6 szobás kis urilakkal megszerezni. Úgyhogy nagyapám akkor frissen szerelt, alig volt 19 éves ő ment le először legényre, és ő készítette elő a szüleinek a lemenetelt, ő vetette el az első gabonátot, pont ugye idei évben már 100 éve ennek, hogy ott megvetették nagyapám, illetve dédszüleim a lábukat. Így 1920 nyarán költöztek le a dédszüleim oda. Először hát elég szerénynek tartották a körülményeket, de tulajdonképpen megbékéltek, és oly mértékben megszerették legendet, hogy életük végéig ott éltek rendkívül csendes, szerény körülmények között.
A 40-es, 50-es évek megpróbáltatásai ugyanúgy érintett a ti családotokat is.
Itt is egy picit vissza kell, hogy kanyarodjak. Ugye amikor 1920-ban ezt a birtokot megszerezte a családom, ugye állatokkal, gépekkel, felszereléssel nem rendelkezett a család, úgyhogy jelentős hiteleket vett föl az angol-magyar bankból. Ezeket a hiteleket hosszú évtizedeken keresztül nehezen nyögték a dédszüleim, hiszen mondhatom azt, hogy Nógrád megyében nem a legjobb földek vannak, nem lehetett igazán jól kigazdálkodni, de inkább csak kamatokat törlesztették egészen 1942-ig a dédszüleim. Apám akkor érettségizett, és közgazdaságtudományi egyetemre ment. És Budapesten összeismerkedett ott évfolyam társaival, akik azt mondták, hogy hát itt van az Isten adta lehetőség, hogy ezeket a hiteleket rendbe tegyétek. Ugyanis ugye hát akkor már zajlott sajnos a II. Világháború, és igen jelentős igény kínálkozott a magyar hadsereg, de elsősorban a német hadsereg részéről, villangós növények vetőmagjára. Úgyhogy apám rábeszélte a nagyszüleit, hogy ilyen jellegű vetőmagokat vessenek, és a kicsépelt vetőmagot pedig el lehet nagyon jó pénzért adni. Úgyhogy mondhatom azt, hogy egy másfél-két év alatt termentesítették a birtokot, amit addig 20 éven át ugye nem tudtak, és 1943-ban lett, mondhatni az tehermentes a birtok, és 1945-ben gyakorlatilag a teljes birtokot elkobozták. 2-3 lépcsőben zajlott ez. Ugye az első lépcsőben 100 holdat meghagytak a birtokból. Alig 220-ból. Alig 4 hónap múlva kaptak egy újabb határozatot, amiben ugyan elkobozzák ezt a 100 holdat is, de ezt a 100 holdat visszakapják 4 különböző megyében, körülbelül 60 vagy 70 településen, 3-4 hektárokra osztva. Ez szándékosan már azt készítette elé, hogy ellehetetlenítse ezeket a családokat. Az akkor közel 70 éves, hát 80 éves dédapám nem volt arra képes, hogy ezeket a településeket végiglátogassa, ráadásul már a háború alatt az oroszok elvitték az igavonó állatokat, gépek sem nagyon voltak, úgyhogy nagyapám akkor jött haza a hadifogságból, és ő vállalta azt, édesapja megbízásából végigjárta az összes település jegyzőit, ott összeismerkedett helyi gazdákkal, bérbeadta ezeket a 3-4 hektárakat, és mire ezek a bérleti szerződések végre életbe léptek, mire az ottani gazdák a bérleti díjakat ugye fizetni kezdték, akkor a pengő megint csak devalválódott, úgyhogy célszerűbb volt valamilyen terményben, lisztben ezeket igénybe venni. Úgyhogy 1948 volt az az év, amire végre már a nagyszüleimnek megjelent az első 2-3 zsák liszt, és hát egészen szürreális dolgok történtek, akkor tájt hát koncepciós perek tömege zúdult akkor a társadalom szinte minden rétegére, de különös tekintettel az arisztokratákra. Egyik nap kirakat perindult, hogy X volt államtitkár, 3 bödön zsírt rejtegetett a gardrób szekrényében, másik nap volt hortista alezredes, mondjuk éppenséggel krumplit rejtegetett, vagy lisztet. Na most, megmondom, hogy pánikba estek a nagyszüleim, és hát nem is lehetett akárhogy megszabadulni ettől a liszttől, úgyhogy az egész család éhezett, tehát itt nagyszülők, dédszülők, még oda költözött nagynénik, nagybácsik is ott voltak. A nap végén, amiután 8-10 órát ledolgoztak segédmunkásként valamilyen építkezésen, a WC-ben húzták le éjszakánként hosszú órákon keresztül a nullás lisztet, a legjobb minőségű nullás lisztet. Mai fejjel felfoghatatlan ez hogy tényleg a csengő frász, az, hogy bárkinek a lakásába minden további nélkül behatolhattak, bárkit elhurcolhattak, mondva csinált indokokkal. Ezt a mi generációnk még csak-csak megérti, de nálunk fiatalabbak szinte teljesen.
Számukra ez teljesen
ismeretlen.
Ismeretlen, de még talán nekünk is, és nagyon nagy szerencse, sőt a Jóisten ajándék, hogy ez nem nekünk kellett átélnünk. Említetted, hogy a nagyszüleid meg a nagybácsik segédmunkásként dolgoztak, robotoltak. Hogy kerültek ilyen helyzetbe?
Hát eleve apám 4,5 évet volt orosz hadifogságban, Borovicsiben és Komorovóban, ez Belorussziában van, Leningrádtól 200 kilométerre egy borzalmas kőszénbányában dolgozott, utána a tőzektelepen. Nagyapám pedig Talicinban, Moszkva mellett, vagy egy szigorított tiszti lágerben, ott elég volt 2 év, hogy skorbutot kapjon, úgyhogy szinte vakon, fogak nélkül volt kénytelen 49 évesen hazajönni. És hát nyilván, amint az adataikat, irataikat bármilyen munkahelyen kézbe vették, rögtön azt mondták, hogy lehetetlen, hogy őket, ugye ott már a kommunizmus éveiben az éberség volt a kult szó, tehát ezeket az embereket semmilyen a végzettségüknek megfelelő munkakörben nem lehetett fölvenni. Úgyhogy nagyapám először téglahordó segédmunkásként, majd újság kihordóként tevékenykedett. Végül, mivel újságok, hát könyvterjesztés, hát rájöttek arra, hogy hát 3 nyelven, anyanyelvi szinten beszél. Jogi diplomája van. Hát lehet, hogy ezt az embert a könyvterjesztésnél azért magasabb szinten is lehetne használni. És hát a Magyar Tudományos Akadémiának volt egy könyvterjesztési osztálya, ahol először mint munkatárst alkalmazták, minden hónapban felmondtak neki, éberség miatt meg is intették a helyi osztályvezetőt, hogy engedheti meg, hogy egy ilyen származású ember itt dolgozzon, és vette a bátorságot az a főosztályvezető, hogy minden hónap végén visszavette nagyapámat, tekintve, hogy a szakmai hozzáértése, tudása, szorgalma megvolt nagyapámnak ehhez a munkához. Apám pedig hát 4 év hadifogság után hazajött, és hát azzal kezdte, hogy próbált visszajutni a Közgazdaságtudományi Egyetemre, ahol eleve 6 szemesztert már elvégzett, és azt mondták neki, hogy egész egyszerűen nem csak, hogy nem folytathatja a tanulmányait, de felejtse el, hogy egyetemre bármi, akár elsősként is újra kezdje a tanulmányait. Úgyhogy egy fényipari marosként egy autószerelő üzemben csavarokat és egyéb csapágyakat készített közel 20 éven keresztül. Úgyhogy majd 40 éves volt, mire ő nem is közgazdaságtudomány, de legalább agrár gépészeti tanulmányait elvégezhette, és 41 néhány évesen diplomázott agrárgépészmérnökként.
Van szerencsém van, hogy édesapádat személyesen is ismertem, és egy nagyon jókedélyű, optimista emberként ismertem meg őt, ami számomra, ahogy most itt elmondtad, azért is döbbenetes, mert hát végigcsinálta a világháborút, utána embertelen körülmények között a hadifogságot, amit hát most itt nagyon nem részleteztél, de szerintem még erről is tudnál legalább egy fél órát is beszélni, hogy szerencsétlen milyen körülmények között és hogyan szabadult meg onnan. Utána gyakorlatilag kisemmizték, lenullázták, és akkor még ennek ellenére még egyetemre akart járni, és megmaradt egy hiteles és egy pozitív beállítású emberként. Most egy picit ide kanyarodunk a mostani évtizedekhez. Korábban említettük, hogy legendi kötődése is van a családnak. Ha jól tudom, te legenden polgármester is vagy, és a kárpótlás keretében azon kevés szerencsések közé tartoztok, vagy tartozol, akinek pont legénden sikerült földet licitálni, és ott gazdálkodsz.
Valóban, apám kijelölte nekem ezt az utat, én Váron végeztem Agrártudományi Egyetemet, és hát egy elég küzdelmes kárpótlási licitán vettek részt, még nagyapám is megélte 96 évesen a kárpótlást, úgyhogy mindkettőjük, mint eredeti birtokos, illetőleg mindketten, mint hadifoglyok is, ugye kárpotlási jegyekkel rendelkeztek, és hát az egész kárpotlás sajátos módon zajlott, mert próbáltunk a helyi volt gazdákkal, illetve gazdák leszármazottaival baráti alapon megegyezni, és többé-kevésbé nem licitáltunk egymás birtokára, így tulajdonképpen apám szerencsésen dédszüleimnek a birtokainak közel a 60-70%-át akkor 92-93-ban vissza tudta licitálni. 2001-ben ment tönkre ott a TSZ, akkor részarány tulajdonban osztották szét, volt TSZ tagoknak a fennmaradó birtoktesteket, és akkor tehát senki nem akart különösebben gazdálkodni. Úgyhogy utána apám, megint csak az érdem, aki egyenként birtoktestenként akár 20-30 tulajdonossal próbált megegyezni, hát mi csak kimondottan azokat vásároltuk, ami egykor is a mi családunké volt, úgyhogy ezt én is folytattam, nekem már csak egy olyan 15 hektár, amit én ehhez még tudtam az utolsó periódusban, években, a 2000-es évek elején hozzávásárolni, úgyhogy most jelenleg ugyanazon a birtokon, egy olyan 95%-on ugyanazon a birtokon gazdálkodunk. Úgyhogy egy tagban van ez az egész, van egy erdőterület, szántók, illetve gyepgazdálkodás. Igyekszem ezt a legjobb tudásom szerint megművelni és hasznosítani. És valóban, ahogy említetted, 5 évvel ezelőtt engem a község lakói bizalmat adva számomra, ugye megválasztottak legénden, és hát igyekszem ezt a feladatot is becsülettel elvégezni.
3 gyerek édesapja vagy.
Igen.
Polgármester vagy, gazdálkodsz, és emellett még számos más közéleti tevékenységet is folytatsz, ha jól tudom.
Polgármesterként fontosnak tartottam, hogy olyan civil szervezetek működjenek, leginkább ezen a településen, amik annak javát szolgálják, így létre támogatásom vagy segítségemmel létrehoztunk egy településfejlesztés hagyományőrző egyesületet, egy polgárőr egyesületet is legénden, és végül a Báró Tunkó Ferenc Természetbarát Egyesületet, hiszen fontosnak tartottam azt is, hogy amellett, hogy természet védelmével, környezetünk védelmével foglalkozzon egy helyi civil szervezet, dédapám munkásságával is mennél inkább megismerkedjenek az odalátogatók, hiszen ő autodidakta módon folyamatosan képezte magát. A rovartan volt az ő kedvenc tudománya, elég jelentős rovargyűjteményt gyűjtött, melyet sajnos aztán 1956-ban államosítottak. Úgyhogy mai napig a Természettudományi Múzeum rovartani részlegén jó néhány rovar ott az ő gyűjteményéből való.
Ismerve téged, és úgy gondolom, hogy a rádióhallgatóknak is egyértelműen lejött, hogy a te egész élet célod arról szól, hogy felmenőidhez méltón és az ő szellemi örökségüknek megfelelően éljél.
Egyrészt a nemesi származás ugye büszkeséggel tölt el, másrészt a komoly felelősséget ró rám. Édesapám intelme így szól: ha helytelen cselekedeteid révén méltatlannak érzed magad arra, hogy ezt a nevet hord, inkább változtass nevet, mint hogy szégyent hozzá rá.
Hát ez egy nagyon szép végszó volt. Köszönöm szépen, Tamás, hogy eljöttél és meséltél a családodról, magadról. Köszönöm szépen a rádióhallgatóknak, hogy mai napon is velünk tartottak. 2 hét múlva csütörtökön 8:30-kor találkozunk újabb vendégemmel. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztust!
Köszönöm szépen én is a meghívást, köszönöm, hogy itt lehettem.
Hírek.
Róma 150 éve